miután elcsendesedtünk, egy olyan dologra kérem a jelenlevő felnőtteket, hogy gondoljanak arra a személyre, akit a legjobban szeretnek, és idézzék fel magukban azt a találkozást, amikor először találkoztak vele. Aztán, hogyha ezt a pillanatot megtalálták, akkor gondoljunk arra, hogy bár valakinél ez egy pillanat volt, valakinél egy folyamat, de gondoljunk arra, ahogy ez a találkozás kiváltotta azt, hogy szerettük volna újra és újra átélni ezt a közösséget. Aztán arra a pillanatra, amit talán meg sem tudunk fogni, hogy szerettük volna, hogyha a másiknak is része van mindabban, ami minket ér. Tulajdonképpen hozzá, a vele való kapcsolatunkhoz viszonyítottunk onnantól fogva majdnem minden mást. Aztán gondoljunk arra, amikor ez a kapcsolat bár intim volt és személyes, ugyanakkor egy idő után szerettük volna azt is, hogyha erről mindenki tudna, és nyilvános lenne. Egyszerre magánügy, de egyszerre közügy. Egyszerre csak a mi világunk, másodszorban viszont szeretnénk, ha mindenki tiszteletbe tartaná ezt, és tudna róla, hogy van ez. Ez ideális esetben elvezet, és hogyha ez a kapcsolat mélyül, elvezet odáig, hogy nyilvánosan elkötelezzük magunkat egymás mellett, emellett a közösség mellett, és vállaljuk ennek minden örömét, minden terhét, de elsősorban a felelősséget egymásért. Ami itt történik ma, ez nagyon-nagyon sok mindenben hasonlít erre. Egyfajta kiábrázolása az előbb felidézett emberi kapcsolatnak. A különbség annyi, hogy ez nem emberről, nem csak emberről szól, hanem ember és Isten hasonló intim, személyes és mégis nyilvános kapcsolatáról. Szent dolog, sakramentum, a mi felekezetünk, gyülekezetünk két szentsége közül az egyik, és egy olyan ünnep, mely leginkább egy mennyegzőhöz hasonlít. Nyilvános elkötelezettség vállalása Isten és ember között, és azt tudja ezt megtenni, aki tudja, hogy mire mond igent. Azt tud igent mondani, aki már képes igent mondani. Amiképp egy csecsemő nem tud társat választani, és egy csecsemő nem tud értékrendet választani, úgy vallást sem, elkötelezettséget sem, életre szóló döntést sem tud tenni. A helyettünk meghozott értékválasztás, a nevünkben kimondott elkötelezettség, én úgy gondolom, nem érvényes. Aki ezt nem hiszi, tegyen egy kísérletet, és nézze meg azokat az embereket, akik helyett meghozzák ezeket a döntéseket, hány százalékban lesznek maguk is ezen értékrend elkötelezett hívei, követői, gyakorlói. Az én kis falumban van 143 ház. Lakik 415 lélek. De ünnepnapokon is legfeljebb, ha 40 ember elmegy templomba, azok közül is a papon kívül egyetlen a férfi. És lehet, hogy a mi kis falunk még felülreprezentálja ezt az arányt, mert egy nagyon összetartó, zárt sváb kis közösség él ott. Ennél csak rosszabb lehet az országos arány. Magunkat, magamat becsaphatom. De ha egyszer mégis valaki a szívében érett fejjel igent mond az Istennek, akkor az Isten ezt komolyan veszi. És ezt én nagyon komolyan mondom saját tapasztalatból. Én az első komoly, őszinte szívemből jövő igent Istennek 12 évesen tettem. 12 évesen mondtam. És nem mondom, hogy azóta nem voltak nagy vargabetűk. De azt igen, hogy az Isten ezt nagyon komolyan vette. És az az ige, amit Ézsaiás 54:10-ben olvasunk, hogy mert a hegyek megszűnhetnek. És ez most nem csak egy metafora, gondoljon mindenki egy hegyre, amit személyesen ismer. Lehet az Budaörs, lehet az bármelyik másik hegy. A hegyek megszűnhetnek, a halmok meginokhatnak. Nem olyan gyakran történnek akkor a földrengések, amelyek ezt előidézik. De ezek mind megtörténhetnek. De hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége meg nem inog, mondja könyörülő urat. Mondja nekem, és mondja mindenki másnak is. Aztán azt is olvashatjuk a Timóteushoz írt második levélben. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Ez egy olyan mennyegző az Istennel, ez egy olyan elkötelezettség az Istennel, ahol ő egyoldalúan örök hűséget fogad nekünk is. Lehet, hogy ezt mi is megtesszük felé. Kérdés, hogy ezt meddig és hogy tudom megtartani, milyen szinten. De az nem kérdés, hogy ő ezt nagyon komolyan veszi. És ez igazán a legnagyobb ünnep ebből a szempontból, hogy ő, ha ezt őszinte szívvel megteszem, ezt nagyon komolyan veszi. Ugyanakkor, amit ma történik, az nem valaminek a célja, nem valaminek az elérése, nem a révbeérés, hanem pontosan valaminek a kezdete. Ennyi mennyegző, egy házasságkötés nem egy jó kapcsolat végső célja, hanem valami még jobbnak a kezdete. Legalábbis annak a lehetőségét rejti magában. Küzdelmekkel, de örömteli győzelmekkel együtt. Lehet házasság nélkül együtt élni? Szépen együtt élni? Én úgy gondolom, még szószékről is ki lehet mondani, hogy lehet. Lehet bemerítés nélkül erkölcsös, példamutató keresztény életet élni? Én úgy gondolom, baptista szószékről nyugodtan ki lehet mondani, hogy lehet. Csak nem érdemes. Ahogy házasság nélkül együtt élni sem érdemes, bemerítés nélkül keresztény életet élni sem érdemes. Miért nem? Egy papír tesz boldoggá egy házasságot? Egy bemerítést tesz valakit jobb keresztényé? Úgy gondolom, határozottan mondhatunk nemet mind a kettőre. De az igazi szerelemnek, a másik minden körülmények között való felvállalásának, ha nincs semmi rejtett vagy titkolt akadálya, akkor miért nem? Ha a hitemnek, a Krisztus iránti elkötelezettségemnek nincs semmi rejtett vagy titkolt akadálya, akkor miért nem? De nézzük meg a Szentírást, hogy mit tanít erről. Azt olvassuk Máté evangéliumában, hogy amikor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt, János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta: nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, s te jössz hozzám. Jézus így válaszolt: engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. És akkor János engedett neki. Hadd emeljem ki, hogy mit mondott Jézus. Szó szerint azt mondta, hogy az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Hogy ne legyen híja annak, az engedelmességnek, ahogy az Isten iránt elkötelezem magam. Ha valaki az engedelmességnek ezt az első lépcsőfokát elég rázósnak érzi ahhoz, hogy felvállalja az ezzel járó konfliktusokat, vajon lesz-e ereje ahhoz, hogy a második és harmadik lépcsőfokot, ami talán még rázósabb lesz, könnyen és örömmel vállalja. De ne vállalja senki ezt az első lépcsőfokot csak azért, mert mondták neki. Ne vállalja senki azért, mert elvárják tőle. Csak akkor vállalja, hogyha ez egy belső elkötelezettség. Ahogy egy kapcsolatban sem, normális kapcsolatban sem úgy kötnek házasságot, hogy azt elvárják tőle, hanem ezt ő akarja. Ezt ő szeretné, a szívének a legbelsőbb vágya. Márk evangéliumában olvasunk egy nagyon érdekes sorrendet. Azt olvassuk, amikor a missziós parancsot Márk szerint olvassuk, hogy menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek, és utána így folytatódik, és figyeljük a sorrendet. Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki pedig nem hisz, elkárhozik. Fontos, hogy először egy tudatos, átgondolt, megértett, és ezek alapján elhitt lépés előzze meg a nyilvános felelősségvállalást, a nyilvános elköteleződést. Egy másik helyen, az apostolok cselekedetében úgy olvassuk, hogy térjetek meg, és keresztelkedjetek meg. Megint fontos a sorrend. Először megértem, hogy jártam egy utat, ebben volt egy kanyar, vissza kéne térnem a helyes útra, és miután ezt megértettem, megtértem, utána ezt a megtérésemet megpecsételem egy bemerítéssel. Aztán szintén az apostolok cselekedetében olvassunk arról, hogy tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek. Fontos, előbb azt mondtam, az első a megtérés, második a bemerítés. Most hadd hozzak egy nulladik pontot. Hogy lehet megtérni? Azt mondtam, az volt az első pont. De mi a nulladik pont? A nulladik az, amikor az ember rájön arra, hogy miből kell megtérnie. Amikor az ember rájön arra, a szívében belehasít, bűnbánatra ébred. És ha ez megtörtént, akkor van mihez képest megtérni. Amikor ez megtörtént, ezt ki tudom ábrázolni, meg tudom vallani, és ki tudom fejezni nyilvánosság előtt is. Tartsatok tehát bűnbánatot, térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek. Ha azt mondjuk, nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje, olvassuk János első levelében. Ezt megint hadd vegyem elő még egyszer ezt a mondatot, mert nagyon-nagyon mély igazságok vannak benne. Azt mondja, ha nem vagyunk bűnösök, ha azt mondjuk, nem vagyunk bűnösök, és hány ember mondja ezt, hogy hát azt nekem senki nem mondja, hogy én bűnös vagyok. Hát mennyivel jobb ember vagyok, mint ez vagy az. De azt írja Isten igéje, hogy ha nem vagyunk, azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt. Tehát most vagy mi vagyunk bűnösök, és Istennek igaza van, vagy mi nem vagyunk bűnösök, és Isten hazudik. Ehhez azért bátorság kell, hogy valaki ezt kimerje mondani. Vagy hadd ne minősítsem, hogy micsoda. Mert igaz az a híres trilemma, hogy Jézus vagy őrült volt, vagy hazug volt, vagy igaza volt. De túl logikus, amit tett, túl összefüggő, amit mondott, túl természet fölött ilyen brilliánsan összeáll a kép, hogy valaki épelméjű ember azt mondja rá, hogy őrült volt. Hogy hazug volt-e? Eddig még minden beteljesedett abból, amit mondott. Vajon, ha valaki megítéli önmagát, mindent úgy tette, hogy mondott, mindent úgy tette, hogy ígért, ki a hazug? Ha pedig igaza volt, akkor be kell, hogy lássam, hogy nekem szükségem van rá, szükségem van arra, hogy elforduljak attól, ami magamtól, önmagamtól lennék, és akkor csak neki van igaza, és ezt én felvállalom magam előtt is, és a közösség előtt is. De furcsák ezek a baptisták. Nagyon furcsák. Miért kell ezt ennyire hangsúlyozni? Miért kell konfliktusokat keresni az életben? Van éppen elég, lehetne olyan nyugodtan, békében élni, hát még ezt is felvállalni, hát ezzel is még idegesíteni környezetünket, családunkat, ismeretségi körünket. Mire jó ez? Miért kell ezt csinálni? Megint csak azt tudom mondani, amit az Úr Jézus mondott. Ha ő úgy gondolta, hogy az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot, akkor ezzel nem tudok vitatkozni. De azt nem tudom, tudjátok-e, hogy nekünk baptistáknak köszönheti a világ az anyakönyvezést. Mert amikor rájöttek arra hitelődeink, hogy ez mennyire fontos dolog, hogy mennyire fontos dolog, hogy egy gyermek helyében nem lehet dönteni, egy felnőtt ember dönthet, és fel fogja vállalni az értékrendet, amit döntött. De amikor ez nyilvánvalóvá lett, tudjátok, a fehér mellett, ha megjelenik a fehér, akkor a mellette levő szürke, vagy világos szürke rögtön kiderül, hogy mégsem fehér. És ez nagyon-nagyon sok konfliktust gerjesztett a múltban is, és gerjeszt olykor manapság is. Erről neveztek el minket. A baptista, a bemerítő szó, lefordítatlan görög szó gyökéből ered. Újra bemerítőnek, vagy bemerítőnek csúfoltak minket, és oly mértékben terjedt ez a meggyőződés, olyan jó példával jártak elő sokan, hogy egyre többen felvállalták. És ezért vezették be az anyakönyvezést. 1525-ben született meg az első anyakönyv, és még az én dédszüleimet is csak egyházi anyakönyvben jegyezték be. Egészen az 1800-as évek végéig minden anyakönyv azért született, hogy számon tudják tartani, hogy ki az, aki az ő gondolataik szerint becsületes módon már gyermekfejjel odavitte a gyermekét megkeresztelni. Mert aki ezt nem tette, az egyháza és az állam ellensége volt. Csak így, és csak ezen a módon lehetett nyilvántartani, és akarták nyilvántartani, lehetett volna másképp is, de csak így akarták nyilvántartani az adófizető polgárokat, csak így akarták nyilvántartani a sorkatonai szolgálatra behívható fiúkat, úgyhogy mind gazdaságilag, mind katonapolitikailag az ország és a világ ellensége volt, aki ezt nem vállalta fel. Nem temették el, legalábbis a közösségi temetőkbe. Nem adták össze, és ilyen értelemben vadházasságnak minősítették, sőt, üldözték, bántották azokat, akik ezt nem vállalták fel. A másik kérdés, hogy a gyerekeiket be se iskolázták sokszor, de ezek tettek volna még a kényelmesebb dolgok. A fájó az volt, hogy vízbe folytottak embereket, szikláról löktek le embereket. Számos mártírt tudnék elmondani, akik vállalták, hogy nem engednek az igazságból. Ők meggyőződésük szerint akkor lehetnek Krisztus gyermekei, ha előbb megtértek, azaz bűneiket felismerték, megvallották, elfordultak tőle, és utána ezt ilyen módon is nyilvánosan kifejezték a bemerítkezéssel. Ma is előfordulhat, hogy érdekeket, családi, baráti, kapcsolati érdekeket sérthet meg, ha felvállalom Krisztust. A megtérés mindig polarizál. Embereket közel hoz hozzám, és eltávolít tőlem. Lesznek, akik a barátaim lesznek, akik lazítják ezeket a szálakat, amelyek korábban megvoltak. De megtérés nélkül, újjászületés nélkül, ennek kifejezése a bemerítés nélkül, gyülekezeti tagság nélkül, nem tudok annak a szolgáló közösségnek teljes tagjává válni, amely jellemzi a mi közösségünket. Ide nem születnek emberek. Istennek nincsenek unokái. Istennek csak gyermekei vannak. A szüleink hite nem elég ahhoz, hogy a mennybe jussunk. A gyermekeink magunk döntenek Isten mellett, vagy Isten ellen. Mi szülők nem dönthetünk helyettük. Nálunk nincsenek beavatott klérikusok és laikusok. Nálunk mindenki a szolgáló közösség része, ha annak része akar lenni, és megtért, és kifejezte az elkötelezettségét Isten felé és a gyülekezet felé. Szolgáló közösség vagyunk, ahova várjuk mindazokat, akik szolgálni szeretnének Isten dicsőségére, mások lelki üdvére, akik megélték a bűnbánatot, megtették a bűnvallást, a bűntől való elfordulást, erről bizonyságot tesznek, és ettől vagyunk mi hitvalló egyház, és nem népegyház. Valami nagyon más az, amit köztünk megtapasztalhatnak azok, akik ismeretlenül becsöppennek közénk. És nem azért, mert jobbak vagyunk, nem azért, mert többek vagyunk, egész egyszerűen azért, mert mindezeket, amiket most elmondtam, fontosnak, sarkalatosnak és elengedhetetlennek tartunk, mert ezek nélkül nem vagyunk azok, akik vagyunk. De ezzel együtt, ha ezt vállaljuk és megtesszük, és talán nem kell akkora árat fizetnünk, mint az elődeinknek. Ma ezt szabadon megtehetjük. Néhány rosszalló megjegyzés mellett, néhány nehezebb beszélgetés mellett, én úgy gondolom, hogy itt a 21. század elején ez sokkal könnyebben felvállható, sokkal kisebb árat kell ezért fizetnünk, mint amit hajlandók voltak megfizetni évszázadokon át sokan, de még azt is megfizették. És tudjátok miért? Mert még az az ár is megérte érte. Az Isten áldása, amit gazdagon áraszt ránk, az a csatorna, amin ez jön felénk, az csak akkor tömődik el, ha mi betömjük. És ha ő engedelmességet kér, és mi ezt meglépjük, soha nem marad el a jutalom, soha nem marad el az áldás. És létrehozhatták az anyakönyvezést, megpróbálhatták megfojtani ezt a meggyőződést. Egyházi anyakönyvek ma már nincsenek, de mi még mindig itt vagyunk. Kevesen vagyunk, nem annyian, amennyien lehetnénk. A mai napig furcsán néznek olykor ránk, hol elismernek, hol megtűrnek, erről viták vannak ma is. De én úgy gondolom, ahogy az elődeinket nem érdekelte ez különösen, minket se kell, hogy érdekeljen. Mert az áldást, azt nem a környezetünk, nem a minket körülvevő ország vagy világ megítélése, hanem az Isten megítélése szabja meg. És ha Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. És hogyha ő a pecsétjét és áldását adja az életünkre, akkor nem mindennapi dolgokat fogunk a jövőben megtapasztalni. Én azért gondoltam, hogy mindezt elmondom nektek, gyülekezetnek is, és a bemerítkező párnak is, mert nem baj, ha tudjuk, hogy kik vagyunk, és miért vagyunk azok, akik vagyunk. És jó értelemben, bár ezt a szót nem szeretem, mert egyfajta egoizmus van benne, de értsétek jól, nem magunkra, nem magamra, nem a gyülekezetemre, hanem a bennünk levő Krisztusra büszkék lehetünk. Büszkék lehetünk arra, akik vagyunk ilyen értelemben. Rossz szó ez a büszkeség, de értsétek jól, mire gondolok. Mert olyan értékeket képviselünk, olyan értékeket hagyományoztak ránk elődeink, akik még a mártíromságot is, a Dunába folytást, vagy a krasznahorkai várról való lelökést is sok-sok mindent felvállaltak, hogy ezek legyenek értékek nekünk is. És nagyon örülünk veletek, hogy Isten elvégezte a szívetekben ezt a döntést, és szeretettel ajánlom ezeket a gondolatokat, ezeket az igéket, és ezek továbbgondolását mindazoknak, akik talán ezt nem értették, vagy nem gondolták még végig, vagy nem tudták hova tenni, hogy miért is van erre szükség. Hát ezért. Ezért vagyok én baptista, ezért lesznek mostantól fogva ők is baptistává, és nagyon sokan, én hiszem, hogy ezért is lettünk azok. És örülök ennek a névnek, örülök ennek a csúfnévnek, és büszkén viselem, ahogy viseljétek ti is mostantól Isten dicsőségére.
Köszönjük, Attila! És ahogy mondtad, ez egy nagyon fontos dolog, hogy a bennünk élő Krisztusról bizonyságot tegyünk, ahogy ezt tetted te is, és ahogy fogja most tenni Kata és Őrs is. Nem először, és nem utoljára, hiszen amikor kommandón voltunk, nem csak túléltünk, de már ott is. Naponta bizonyságot tettünk a hitünkről együtt. Ez a mai egy kicsit különlegesebb, de én nagyon kívánom azt, hogy Budaörsön otthon, bármelyik városban sokszor tegyetek bizonyságot a hitetekről. Az a legfontosabb, azért ünnepeljük ezt ma. Úgyhogy Őrs, nevedhez szíven, akivel most már a Buda Őrsi gyülekezethez tartozol egy ideje. Te bátran mondhatod azt, hogy az Őrsi Kőszikla gyülekezetbe járok. Ez egy nagyon jó bevezető lehet bármilyen beszélgetéshez. Mesélj nekünk arról, hogy ismerted meg Krisztust, hogy történt ez az életedben.
Én is köszöntök mindenkit a gyülekezetben is, meg a vendégeinket is. És igazából a vendégeknek mondanám el leginkább, hogy tehát én Gelencsér Őrs vagyok, a feleségem Gelencsér Kata, és hát Ákos fiunk volt itt az előbb a babakocsival, és Abigér pedig ott hátul, tehát és már négyen vagyunk. Hát próbálom így összeszedni a gondolataimat, amit már többször megtettem, bocsássátok meg, ha töredezett lesz, vagy nem teljesen összefüggő, amit mondok. Hát nem tudom, hogy az én életem az mennyire rekord ilyen tekintetben, hogy a megtérés és a bemerítkezés között mennyi idő telik el, de így, ahogy végig gondolok, nagyon hosszú idő. 2003-ban volt nyáron, hogy egy barátommal együtt elmentünk a Golgota gyülekezetbe Budapesten. Még a Greg volt a lelkipásztor, és hát, hogy első alkalommal, vagy hanyadik alkalommal, én azt már nem tudom pontosan megmondani a napot se, de én akkor elfogadtam megváltómul Jézust, és hát azóta megváltozott az életem. Ez is egy hosszabb folyamat volt, amíg Isten felkészített engem erre, mert hát igazából már gimnáziumban is sokszor gondolkoztam ezen, hogy hát valaminek lennie kell, nem létezik, hogy ne lenne Isten, hogy ne lenne valami értelmes lény, aki irányítja az életünket, aki ura a világ mindenségnek, de igazából idáig jutott csak el a gondolatom, és aztán többször volt, hogy úgy gondoltam, hogy mindenképp kell lennie, és hálát is adtam a nap végén, hogy köszönöm Istenem ezt a napot, és hát a szívemben is így feküdtem le, de aztán végül is nem történt nagyon más az életemben, és talán így a főiskola végén kezdett el jobban foglalkoztatni ez a akkor hívott magához közelebb Isten, és akkor kezdett el minden érdekelni, hogy amit láttam a tévébe, és így érdekes végig gondolni, hogy azt gondoltam mindig, hogy hát ennek úgy, vagy valamikor azt gondoltam úgy van, hogy egy ember van, aki hát kiáll, és akkor elmondja, na és akkor hiszek neki, és én akkor megtérek. Lehet, hogy van ilyen, de nekem így különböző emberek voltak, akik bizonyságtevők voltak, hogy csak így belegondoljak, hogy csak a tévében láttam például egy ilyet is, hogy azt mondták, hogy konditerem, és hogy ott bibliakör van. És akkor így meglepődtem, hogy konditeremben bibliakör, hát hogy jön ez oda? És ez apró dolgok, amikor az ember így észreveszi, hogy hát itt valami nem stimmel. És ezek mind-mind afelé hajtottak, és hogy végül elfogadtam Isten hívását, és igent mondtam. És hát az a helyzet, hogy ami nekem nagyon hiányzott, az elkötelezettség volt egyértelműen. Ugye kerestünk sokáig gyülekezetet is, hova járjunk, ez is jó, az is jó, ide is megyünk, oda is megyünk, de hát ebbe igazából az volt benne, hogy én a döntésemmel mert halasztottam. Nem akartam kiállni a kirakatba, úgymond, mert végül is, aki vállalja ezt, az kiáll, és akkor mindig ott lesz, hogy hát ez a keresztény, és akkor látjuk, hogy mit csinál. De hát ezt mondja Isten, ezt mondja a Biblia, hogy ezt így kell tenni, csak én mindig halasztottam, és hát igazából pont a gyerekek kapcsán jött az, hogy azon gondolkoztunk, hogy hát milyen példát szeretnénk nekik adni, mi a jó a gyerekkeresztség kapcsán is, és hát azt tapasztaltuk, hogy nagyon-nagyon sok félreértés van ennek kapcsán más gyülekezetekben, ahol ugye nem gyakorolják a bemerítést, hanem gyerekkeresztség van, és hát nagyon sokan gondolják, hogy minden rendben az életünkkel, letudtunk mindent, és akkor hát néha elmegyünk templomba, és minden rendben, de hát ugye ez nem így van, nem ezt látjuk. Azt látjuk, hogy egy csomóan nem is tértek meg, és ott járnak a gyülekezetbe, és nem, ki se derül nekik, mert ezt is hallják vissza, hogy semmi baj, minden rendben. És hát ezt nem szeretnénk, hogy így legyen, és azon gondolkozok, hogy mi az, amit fontos lenne elmondani. Igen, hogy Hát olyan nagyon hatalmas nagy élményem nem volt, amikor így Isten közvetlen szólt hozzám, bár nagyon sokáig problémám volt az, hogy nem tartottam eléggé értékesnek magam, hogy megint úgy éreztem, hogy jaj, megint én vagyok az, aki ilyen vagyok, miért vagyok ilyen, én vagyok ilyen szerencsétlen, ilyen béna, és nagyon sokszor visszatért, és ugye ez egy nagyon mélyről jövő, olyan nagyon mély bánat, és nagyon rossz érzés. És hát én, amikor megtértem, már azután is volt ilyen. És hát volt, ugyanez volt, hogy elkezdődött ez megint így jönni bennem, hogy ó, hát megint én itt vagyok, és mennyire szerencsétlen, mennyire... És akkor Isten szólt hozzám, csak azt a szeretetet éreztem, ami nagyon sokszor megjelenik a Bibliában, az igéjében, és amiről nagyon sokat beszéltetek már ti is, és akkor ez így, ahogy van, elmúlt. Tehát ott egy helyben pedig mindig magamtól ilyenkor végig kellett gondolnom, hogy jó, hát mégis szeretnek, meg ügyes vagyok, és ezt erősíteni, és ezen ember kellett hozzá, hogy végre újra úgy érezzem, de elég volt ennyi, hogy erre gondoltam, és mert ugye azt mondja Isten, hogy értékesek vagyunk, és ezt éreztem is. Hát nagyon sok, hogy mondjam, nagyon sokszor engedetlen voltam, és nem voltam engedelmes, arról sokat tudok beszélni. Mennyit változtam, arról nem tudok, arról azok tudnának, akik látták az életemet, azt nem tudom igazán elmondani. Hát nem is tudom, mi az, amiről még... Hát egy barátom volt egyébként, akivel elmentünk a gyülekezetbe, ő sajnos nem tért meg, és hát ez véget vetett ott a barátságunknak sajnos, mert én ugye mindig azt mondtam, hogy én mindig ugye Istenről akartam vele beszélni, és akkor ő megmondta, hogy hát ez...
Szerintem ez nagyon jó érs. Tetszett, hogy így fejeztem. Jó. Ez nagyon jó érs, és én őszintén örülök, hogy nálunk léptél be a kirakatba, és vállaltad ezt a budaörsi gyülekezeti kirakatot, ami nem olyan kirakat, mint bármilyen más kirakat. Ugye minden kirakat ebben egy kicsit csaló képet próbálunk mutatni, nincs rajta. Viszont a mi gyülekezetünkben szeretnénk azt, ha őszinte emberi kapcsolatokon keresztül lehetne megismerni az Istent. Úgyhogy köszönöm, hogy beálltatok ide mellénk, és őszintén mutatjuk a jót is, meg a rosszat is. És mégis látszani fog rajtunk keresztül az Isten tökéletessége. Úgyhogy jó volt hallgatni, most pedig a drága feleségedet hallgassuk meg, aki kiegészít téged, Kata.
Hát azt mondták, hogy elbújhatok. Én nem annyira tudok így sok ember előtt beszélni, nincs bátorságom hozzánk, nem vagyok ilyen ügyes beszélő, mint az őrs, úgyhogy én olvasom, hogyha az így nem probléma. Szóval két, mert bemutatott mindenkit a családból őrs, szóval azt úgy kihagyom, de még egyszer jelentsére a másik Kata vagyok. Két éve járunk a gyülekezetbe, de már elég régen kiszemeltük magunknak ezt a közösséget. Ezt mondta Laci is. Hát most így visszaszámoltam, hogy 2006-ban volt, hogy voltunk itt. De nem gondoltuk, hogy valaha is de fogunk járni. Nagyon örülök, hogy mégiscsak ide tartozhatunk, és itt már itt kezdhetünk be. És itt mondhatom el a bizonyságtételemet. 13 éves voltam, amikor megtértem, mert nem is nagyon emlékszem, milyen volt előtte az életem, mert 17 év telt el azóta. Arra azonban emlékszem, hogy gyerekként még kételkedtem Isten létezésében. Ezt persze ki is fejtettem egy barátnőmnek, aki azt mondta, hogy ő inkább hisz, mert nem akar a pokolra jutni. Ekkor még nagyon kicsi voltam, de azért megijesztett ez a gondolat. Az évek folyamán sok keresztény rendezvényen és táborban vettem részt. Megtérésem is egy ilyen ifjúsági táborhoz kapcsolódik, pontosabban egy eseményhez. Egyik éjszaka hatalmas vihar volt, csak én voltam fenn, és rettenetesen féltem. Úgy gondoltam, hogy ezt tuti nem fogjuk túlélni, és elkezdtem gondolkodni, hogy mi lesz velem ezután. Arra jutottam, hogy egyértelműen a pokolra jutok. Hát végül is túléltük, de én onnantól kezdve kerestem a megoldást, hogy úszhatnám meg. Hát egy lányal beszélgettem, és ő elmondta, hogy csak is Jézus Krisztus által tudok megszabadulni, és tudok a mennybe kerülni. Hát én ezt el is hittem, és behívtam Jézust az életembe. Ezzel pedig duplán nyertem, mert nem csak azt tudom már, hogy a mennybe kerültem, de kaptam valakit, aki már 17 éve a társam. Sok időnek tűnhet ez, de hitbeli fejlődésem csigalassúságú volt. Sokszor voltam engedetlen, sok hibát követtem el, és hosszú ideig nem volt túl intenzív ez a kapcsolat. Amikor főiskolás voltam, kapcsolatba kerültem a Timóteus társasággal. Ők hívtak evangelizálni. Sokat küzdöttem ezzel, mert nem akartam hirdetni az igét. Egyik nap el is határoztam, hogy másnap majd jól megmondom, hogy én erre képtelen, teljesen alkalmatlan vagyok. És hihetetlen volt, de amikor ezen gondolkodtam, akkor így azt éreztem, hogy mégiscsak ezt akarom. És ez hihetetlen élmény volt. Hát, hogy Isten megváltoztatta gondolatomat egy másodperc alatt. Onnantól kezdve csak arra tudtam gondolni, hogy mikor megyünk már szolgálni. Hát igazából innentől érzem azt, hogy elkötelezett hívő életet élek. Hát akkor volt még szolgálatom, de most jelenleg nincs. Leginkább csak a gyerekek, de azért nagyon szeretném, hogyha ebbe a közösségbe is lenne valami. Hát őssel, ugye, amikor voltunk itt, akkor éreztük, hogy ez a gyülekezet az, ahol így el tudnánk képzelni magunkat, meg ő mondta is, hogy hát igazából, amikor ide költöztünk Budakeszre, akkor két lehetőség volt, a pasaréti gyülekezet, ahol Cserik elment, nagyon-nagyon áldott lelkésznek tartjuk, meg ez a gyülekezet, és hát végül is Laciék miatt is döntöttünk így, meg hát végül is a felnőtt keresség miatt, mert hogyha reformátusok lettünk volna, akkor nem kereszteltük volna meg a gyerekeinket, de akkor be sem merítkeztünk volna. Igazából, hogy bemerítkezzünk, azért volt. Hát nekem fontos, őrsnek tudom, hogy hogy a hitét akartam megvallani, csak én nekem ez már volt a konfirmáció alkalmával, mert 13 évesen tértem meg, és utána én úgy éreztem, hogy a konfirmáció az, de ami miatt be akartunk merítkezni, azért volt, hogy mi is a gyülekezethez tartozhassunk, mert reméljük, hogy majd Ákosék is ide fognak. És hát így Istvánnal, amikor beszélgettünk, akkor hát Isten megmutatta, hogy igazából ez ennél sokkal több, mert hát ő is így tette, és hát így szeretnénk követni a példáját.
Köszönjük szépen! Azt is, hogy így elbújva elmondtad nekünk ezt a történetet. És azt mondtad, hogy el tudod képzelni, hogy itt legyetek közöttünk. Mi is nagyon el tudjuk képzelni, hogy itt maradjatok közöttünk. És én nagyon szeretném, ti arról tesztek bizonyságot, hogy jó ide csatlakozni. Azért ez két oldalú. Mindenki előtt hadd mondjam, hogy szeretnénk, mint gyülekezet, ma is kimondani nektek, hogy szeretnénk mellétek állni. És a további bizonyságtételekben, ami mindig hitlépés, mindig bátorság kell hozzá, legyen egy családotok, aki mellettetek áll, meg bátorít. És a gyerekekkel is, aki csak gyerekekkel vagy, de óriási szolgálat, ott is szeretnénk bátorítani, segíteni. Szeretni titeket, őszintén. Jó? Na hát én azt mondanám, hogy most pedig jöjjön az, amiért összejöttünk, és azt hiszem, milyenkor szoktak a gyerekek följönni, ideülni az első sorba, és nézni, hogy mi történik. Utána elárulok egy családi titkot, hazamegyünk, és megbeszéljük, hogy mit láttak. és értékeltük is az eddigi bemerítéseket. Az egyik dolog, az egyik következtetés, amit Balázs fiam kérdezett meg, hogy ugye ilyenkor a sátán nem örül. És mondtuk neki, bizony nem örül, ennél inkább örül a gyülekezet annak, és Isten, hogy kifejezik két drága testvérünk a hitét itt a mi közösségünkben. Úgyhogy nekem egy hiányom van, ehhez mindenképp kell egy lelkész, akit én nem látok. Pistinek, ha szólnátok, az nagyon jó lenne, és a gyerekeket is szerintem örömmel jönnek. Megvan, jó van. Én azt hiszem, akkor minden megvan ahhoz, hogy ünnepeljünk. Isten jelen van, lelkészünk itt van, ti itt vagytok. Úgyhogy a dicsőítőknek és Pistinek átadom.